Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit a Babusgató magazin eheti adásában. Boros Helga vagyok. Ezen a héten a hordozásról lesz szó, Zsemberiné Mucs Katalinnal beszélgetünk. Kérem, maradjanak velünk!
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Ezen a héten a Babusgató magazin egy különleges helyszínről jelentkezik. Nem Kiskunhalason, hanem Szegeden vagyok, mégpedig az Almavirág kismama központban, azon belül is a Babba Mia babaházban, ahol Zsemberiné Mucs Katalinnal, aki hordozási tanácsadó, és a hordozási tanácsadó szakmáról. Kati, mit értünk hordozás alatt?
Baba hordozás alatt, illetve hordozás alatt... Azt a jelenséget értjük, amikor az anyuka, vagy a szülő, vagy a nagyszülő, vagy a nagytestvér, vagy bármilyen rokon, aki a baba vagy a kisgyermek gondozásában részt vesz, a testén hordja a babát, vagy a kisgyermeket. Klasszikus értelemben azt szoktuk mondani hordozásnak, amikor ehhez eszközt is igénybe vesz, természetesen karbon is kiválóan lehet hordozni, az is az. De most témába vágóan ez az eszközös segítséggel való hordozás az, amit a baba hordozás alatt értünk.
Mióta hordozunk mi emberek?
Hát ezt nem tudnám egészen pontosan megmondani, de az biztos, hogy egy egészen ősi, régi dolog, hiszen vannak kultúrák, ahol a lehető legegyszerűbb eszközökkel segítenek magukon, hogy a kezük szabad legyen, és ez végig kíséri az emberiség történetét. Vannak olyan kultúrák, ahol a mai napig ez nem kérdés. Hogy csinálják-e. Vannak, ahol egészen messze nyúlnak a hagyományok, és a mai formában, tehát nagyjából változatlan formában hordoznak ma is. Illetve van olyan, ahol bár a kultúrának régóta része, civilizációs hatásként egy nagy törés történt, és aztán újra rájönnek azért, hogy ez egy jó dolog tud lenni. És azért most már évek óta újra azt gondolom, hogy van ennek helye a családok mindennapjaiban, egy nagyon régi hagyományt folytatva. Feltetném a kérdést, hogy kinek miért jó hordozni, mert minden résztvevőnek jó, azt gondolom. Illetve úgy azt kell megtalálni, hogy mi az a helyzet, amikor és amivel minden résztvevőnek jó a hordozás. A babák szempontjából számtalan olyan tulajdonsága van, vagy olyan velejárója van a hordozásnak, ami miatt azt mondhatjuk rá, hogy jó. Sőt, tulajdonképpen mondhatnám, hogy ez egy alapvetés, mert hiszen nem tudnék rossz tulajdonságát mondani. És ugyanez igaz a felnőttekre is, odafigyelve a testi adottságainkra, az igényeinkre, meg a babánk igényeire, és ezeket nagyon szépen összehangolva, a hordozás az tudom mondani, hogy csak jó lehet.
Említetted, hogy a babák számára számtalan oka van annak, hogy jó a hordozás. Említenél egy párat?
Persze, csak azért nem is tudom, hogy hol kezdjem, mert tényleg nagyon... Ott kezdődik, hogy ugye az embergyerekek nagyon éretlenül jönnek a világra, és mindenféle tekintetben a szüleiknek, illetve felnőtt segítségére van szüksége. A táplálkozáshoz, szinte mindenhez. És ahhoz, hogy ezeket a szükségleteket a lehető leghamarabb felismerjük, és ezekre reagálni tudjunk, ahhoz jó, hogyha közelünkben van a babánk. Mi sem természetesebb, mint hogy akkor karba vesszük, vagy magunkra vesszük. Mert hogy ugye a testközelségnek a babára is megnyugtató hatása van, és ezáltal, illetve egy sor hormonális reakció miatt, ugye a bőr-bőr kontaktus miatt, olyan hormonális folyamatok játszódnak le a babában is, meg az anyában is, amelyek egész egyszerűen megnyugtatólag hatnak rá. Tehát lélektani oldalról is meg lehet ezt közelíteni, de teljesen kézzelfogható biokémiai reakciók irányából is meg lehet magyarázni azt, hogy miért jó a hordozás, illetve hogy miért szeretik a babák, hogyha testközelben vannak. Észrevesszük az első éhségjeleket a legkisebbeknél, tehát nem kell megvárni, hogy mondjuk sírjon, hanem hamar tudunk reagálni. Észrevesszük, ha elálmosodik, és ugye a ringatásunkkal nem kell külön nekiállni, altatni, hanem egész egyszerűen elalszik rajtunk, amikor neki arra van szüksége. Olyan helyzetet teremthetünk neki, amikor ki tudja zárni a külvilág ingereit, ha már azok zavaróak lennének neki, és azok miatt esetleg nem tud pihenni. Akkor az előbb említettem ezeket a hormonális és egyéb reakciókat, ezeket segíthetünk egyfajta belső mintává tenni azzal, hogy amikor rajtunk van, akkor el tud aludni, és ez később elő tudja hozni, illetve hát nyilván a szervezete. Például. De olyan praktikus okai is vannak, hogy tehát a felnőttre nézve nyilván, hogyha a babának olyan igényei vannak, amik mellett ő nehezen tudna a mindennapi életében valamiféle számára vállalható ritmust tartani, akkor nem kell nélkülözni a kezét, nem kell alacsony padlós buzokat lesni, hogy mikor jön, bármelyik boltba be tud menni. A nagy testvéreket tudja gondozni, illetve ikreknél nyilván, hogyha az egyik rajtam van, akkor marad két kezem, hogy a másikat el tudjam látni. Ahol kicsi a korkülönbség, ott nagyon jó hatással, illetve segíteni tud abban, hogy a nagyobbal foglalkozzunk úgy, hogy közben a kicsi is megkapja a saját igényeire való adekvát választ, mert hogy ugye sokszor semmi más igénye nincsen, csak az, hogy anyával szeretne lenni, vagy apával, vagy a nagyival, ugye attól függ, hogy milyen élethelyzetben vannak.
Köszönjük szépen! Kérem a Halas Rádió hallgatóit, hogy maradjanak velünk, és hallgassák továbbra is ezt az igen érdekes beszélgetést.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit a Babusgató magazin heti adásában. Beszélgető partnerem Zsemberiné Mucs Katalin. Kati már elmesélte nekünk, hogy miért is jó hordozni. Most itt ülünk a Baba Mia babaháznak a termében, ahol hordozásról beszélgetünk vele. Milyen korú gyermekeket lehet hordozóeszközzel hordozni?
Bármilyen korú gyermeket lehet hordozóeszközzel hordozni, tehát a legkisebbeket is. Koraszülött babákat is, amint már nincsenek géphez kötve természetesen, és hát különösen odafigyelve, de ezt azért tartottam fontosnak elmondani, hogy tényleg bármikortól, tehát nulla naptól lehet hordozni. Arra kell, ilyen szempontból arra kell nagyon odafigyelni, hogy az anya szülés után milyen állapotban van. Tehát a gyermekágyas időszak az gyermekágyas időszak, lehet hordozgatni, ha úgy érzi, hogy tudja, nagyon odafigyelve magára, viszont azért ezekben az időszak, ebben a korai időszakban próbáljuk meg amennyire lehet átengedni az apának mondjuk a hordozást, vagy aki ott van velünk segíteni, hogyha szükség van rá, ugye. Nem utolsó sorban ugye az apa-gyermek kapcsolatban is ez egy fontos dolog lehet. Tehát nulla naptól lehet hordozni, és ameddig az ember bírja. Természetesen odafigyelve arra, hogy a saját testi épségünkre. De önmagában eszköz és gyerek életkorát tekintve bármi.
Van-e a hordozásnak helyes technikája?
A babahordozásnak rengetegféle lehetősége van. Nem tudom kijelenteni egyértelműen, hogy melyik a helyes és melyik nem. Mert annyiféle élethelyzet van, és annyiféle család van, és annyiféle szülői adottság van, a gyermek adottságai, testi, lelki, az állapotuk. Annyira széles spektrumon mozognak ezek a dolgok, és sok esetben mindig más eszköz lehet, ami jó nekik, ami éppen abban az élethelyzetben megfelelő. Természetesen lehet a helyes hordozásról beszélni. Ezek anatómiai ismereteken alapulnak, de nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket az anatómiai alapvetéseket ismerve és szem előtt tartva természetesen, de mindig-mindig a család igényeinek és az élethelyzetnek megfelelően válaszunk hordozóeszközt. Tehát lehet, hogy valami helyes, de ha az nem passzol, akkor egy másik helyeset fogunk keresni, ami nekik jó lesz.
Kik segíthetnek az anyukáknak, apukáknak ebben a kérdésnek az eldöntésében, hogy mi a helyes hordozóeszköz számukra?
A segítségkeresésnek és a segítségkérésnek is rengeteg fóruma van. Babamama klubok, hordozós klubok, hordozási tanácsadók, élőben és interneten, vagy levélben, vagy telefonon, akiktől alapinformációkat szerezhetünk. Vannak olyan eszközök, vagy kötéstípusok, amelyeket egészen könnyen anyától anyáig módon teljes biztonsággal megtanulhatók, és hogyha az ember megtalálja ezeket a helyeket, akkor nagyon-nagyon sok információval fog találkozni, és ilyenkor tudja jönni egy hordozási tanácsadó, vagy egy kifejezetten hordozós klub, vagy egy olyan anyatárs, aki már sok mindent látott, mert jó útmutatással szolgálhat arra, hogy vajon mi lehet a kényelmes, mi lehet a megfelelő, mi lehet a jó.
Említetted a hordozási tanácsadókat. Azt gondolom a hallgatók számára is lehet, hogy egy újdonság, egy új szakma. A hordozási tanácsadó miben segíthet egy bizonytalan anyukának? Hol lehet egyáltalán hordozási tanácsadókra lelni?
Az országban nagyon sok helyen lehet hordozási tanácsadókra lelni. Az Ölbe-Baba Egyesület honlapján van egy térkép, egészen jól frissítik, ott érdemes utána nézni. A Facebookon vannak csoportok, amiből az egyik kifejezetten kérdezős-válaszolós csoport, ott is össze vannak gyűjtve a hordozási tanácsadók település szerint, és a klubok is. Tehát meg lehet találni. Úgy tud segíteni, hogy egyrészt megismerkedik a családdal, illetve jó alaposan utána jár, hogy mi az az ok, ami miatt megkeresték, ami miatt kifejezetten szeretnék hordozni a babát. Vagy ha nem kifejezetten szeretnék hordozni, csak simán érdeklődnek, akkor nyilván erről is nagyon szívesen beszélgetünk a családokkal. És ezután az ismerkedés után, kitérve ugye a babának az adottságaira, a szülőket végigkérdezve, megpróbáljuk azokat az eszközöket megmutatni, amik szóba kerülhetnek az adott helyzetben, és aztán pedig a családra bízva a döntést kiválasztják, hogy mit szeretnének, kellő információk birtokában, és aztán pedig azt segítünk megtanulni, használni különböző szituációkban, módokon, azért, hogy kényelmes legyen, hogy az hasznos és jó legyen mindenkinek, illetve azért is nagyon jó, mert van ilyen lehetőség már, mert tényleg nagyon nagy a kínálat. És könnyen el lehet veszni benne, saját példámból tudom, és ezért nagyon jó, ha van kihez fordulni.
Köszönjük szépen, hallgassák továbbra is Halas Rádiót, a bizalom hangja. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
A Babusgató magazin eheti adásában Zsemberiné Mucs Katalinnal beszélgetünk a hordozásról, Babba Mia ház hordozási tanácsadójával. Itt a falon számtalan hordozóeszközt látott. Kati, mennyi hordozóeszköz létezik?
Számtalan hordozóeszköz létezik, amiket mi használunk, a mi kultúránkban használunk, amivel már találkozhattak a hallgatók is és az anyukák, az a szövött hordozókendő, a szövött kendőanyagból készült karikás. Kendő, a mellytáj, rugalmas kendő, az SSC, azaz formázott csatos hordozó, illetve, amik talán még kevésbé ismertek, azok a kendőanyagból készült félcsatos, illetve mellytáj jellegű hordozók. Talán ezek a legismertebbek, és ezek azok, amelyek közül nagyjából minden családnak és minden babának meg tudjuk találni. Számukra megfelelő lehet.
Egy újszülöttnek melyiket ajánlanád?
Az újszülöttek nyilván egészen sajátos anatómiával bírnak, és ezen tulajdonságaik miatt a szövött kendővel és a szövött kendőből készült karikás kendővel szoktunk ismerkedni. Azért, mert elsősorban ezek azok, amelyek szövési tulajdonságaikból adódóan kellőképpen megtámasztják a babát, a kis izmaik helyett viselik a súlyukat és tartják őket. És ezek segítségével lehet olyan helyzetben hordozni őket, amely a számukra a legtehermentesebb. Szóba szokott még kerülni újszülötteknél a rugalmas kendő is. Nagyjából ezek azok, amiket a legkisebbektől már használhatunk.
Említetted a mellytájt. Azt milyen időskortól, vagy inkább azt kilogramban mérik? Vagy szoktátok ajánlani, hogy mondjuk eléri majd 5-6 kilós súlyt, akkor, vagy ezt hogyan szoktátok ajánlani?
Lecsupaszítva a helyzetet, azt tudom mondani, hogy a hordozóeszközöket mozgásfejlődési szinthez igazodva próbáljuk választani, tehát az egy jó kiindulási alap. Aztán nagy a mozgástér, de ez nagyjából a kiindulási alap. A mellytájokat, illetve egyéb derékpántos hordozókat én személy szerint akkortól ajánlom, amikor a baba már önállóan ülni tud. Előfordulhat, hogy előbb is lehet használni, előfordulhat, hogy később. Ez egy teljesen nagy általánosítás, mert hogy mindig élethelyzethez választunk hordozót.
Gondolom a hallgatók egy hordozó kendőt el tudnak képzelni, de egy mellytáj, az hogyan néz ki?
Ahogy az előbb említettem, az például egy derékpántos hordozó, mint például a formázott csatos hordozó is, vagy a kendőanyagból készült állítható vagy nem állítható hordozók is. Magyarul először egy derékpánttal rögzítjük magunkra az eszközt, erre helyezzük rá a babát és kötjük meg aztán a végén a hordozót. Ez azért érdekes, hogy először magunkra beletesszük és köré kötjük, mert a szövetkendő és a karikáskendő, tehát azért érdekes, hogy fix a derékpántja, vagy pedig ugye egy végtelen anyagdarab, mert a nem derékpántos hordozóknál a hordozó alakul a baba köré. A másiknál pedig a babát alakítjuk a hordozóhoz. Ez egy lényeges különbség. Ezért is van az, hogy későbbtől, ha egy mód van rá, vagy hogyha úgy jön ki a lépést, akkor inkább későbbtől. Az egyébként egy tradicionális keleti hordozóeszköz. Van egy derékpántja, ehhez csatlakozik egy általában téglalap alakú body, azaz panelnek is szokás mondani, ami a babát veszi körül, amiből kettő válpánt csatlakozik, és ez így néz. A kendőt tudjuk a baba köré kötni, ezeket meg tehát eleve determinálnak egy testhelyzetet.
Más a kendőben hordozott babának a testtartása, mint egy mellytájban hordozott babája?
Igen, egészen más lehet. Természetesen a kendővel kötött kötésnek a típusától is függ, de a kendő egy sokkal variábilisabb eszköz, tehát sokkal inkább tud alkalmazkodni a babának az igényeihez, hogy neki mi a kényelmes, mi a tehermentes, illetve a felnőttéhez is ezáltal. Míg ezek a derékpántos hordozók ugye sokkal kevésbé variálhatók. Van egyfajta meghatározottság abban a testtartásban, amibe minden méretű baba kerül, amikor beletesszük. Nyilván lehet alakítgatni és optimalizálni ezeket a helyzeteket, de mégis egy kicsit kötöttebb felhasználású.
Köszönjük szépen, hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Kérem, maradjanak velünk.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk beszélgetésünket a Babusgató magazin heti adásában. Zsemberi Némúcs Katalinnal beszélgetünk a hordozásról. Kati, említettél már pár hordozóeszközt, amit ajánlasz anyukák és hordozó emberek számára. Melyek azok a hordozóeszközök, amiket nem ajánlasz, és miért nem ajánlod ezeket?
Egyet tudnék kiemelni, egy kategóriát. Ezek a klasszikus bugyikenguru típusú hordozók, illetve hát általában a köznyelvben ezeket szokták csak úgy simán kengurunak nevezni, de miután ugye sokfélék vagyunk, sokféleképpen hívjuk a dolgokat, és ezért szoktam az etenyő, hogy bugyi kenguru, aminek ugye az ülep része keskeny, bugyiszerűen van a baba körül. A miértre inkább egy hármas kombinációból válaszolnék. Az egy alapvetés, hogy egy mai nézeteknek megfelelő hordozóeszköznek tudnia kell azt a három dolgot, hogy térthajlattól térthajlatig támaszza alá a babát, engedje fölvenni a fiziológiás számára tehermentes testhelyzetet, azaz tudjon benne görbülni a háta, de az nem azt jelenti, hogy összeroskad benne, hanem a rájellemző és számára tehermentes pozíciót fölvehesse, illetve a harmadik az az, hogy mindeközben a lehető legalaposabban körbevegye őt és megtámassza. Tehát ne csak egy valami legyen, ami tartja, hogy ne essen le vagy ki belőle, hanem egy támogatást is kapjon a babának a szervezetén. Nyilván minél kisebb, annál kevésbé tudja ezt magának intézni, de ez nagyon fontos, hogy ezt a hármat jó, ha tudja egy hordozóeszköz. És ugye a keskeny, lábközti részen rendelkező, merev falú bugyikenguruk, ezeket nem igazán tudják megteremteni. Ez a baba szempontjából, a felnőtt szempontjából pedig nagyon fontos, hogy felső testének lehető legnagyobb részén oszlassa el a súlyt, és jó, hogyha alkalmas a baba csípőn és háton való hordozására is, ugye a gerincünk, derekunk és gáttájékunk védelme érdekében. És nagyon fontosnak tartom elmondani, főleg a kenguru kapcsán szokott szóba kerülni, mert hogy a szerkezetük lehetővé teszi, hogy a babát arccal előre fordítsák. Ez az, amiről nagyon-nagyon jó szívvel szeretném a szülőket lebeszélni. Ennek több oka is van.
Említenél párat?
Természetesen. Tehát ugye a kevés alátámasztás az ugyanúgy probléma marad. Ha ezeket az eszközöket, főleg, hogyha arccal kifelé tennénk bele a babát, ugye a baba vagy előre dől benne, és a teljes testsúlyát az ágyékán, illetve a mellkasán viselni, nem tudja a fejét hova támasztani. Ha meghúzzuk, akkor akár rá is homoríthat a hordozó személynek a mellkasára, ez pedig azért könnyen belátható, hogy nem egy optimális testhelyzet. Illetve nehezen tud az ingerek elől, hogyha már elég neki, nehezen tud elbújni, amikor arra szüksége lenne rá. Nyilván ez nem minden babánál probléma, de ez is egy szempont lehet. Tehát kifele fordított babát semmilyen eszközben, hogyha egy mód van rá, akkor ne hordozzunk. Ha arra van szüksége a babának, hogy ő nézelődjön, akkor csípőn tudunk hordozni, vagy hátra venni őt.
Tapasztalatod szerint kik hordoznak főként? Anyukák, apukák, tesók?
Hát ez korunk család modelljéből és társadalmi szerkezetéből adódóan az anyák hordoznak a legtöbbet, de nagyon sokan hordoznak apukák. Nagyon sokan, és hála Istennek nagyon, tényleg egyre többen. Egyre többen jönnek hozzám, meg hozzánk is a tanácsadásokra, vagy csak érdeklődő beszélgetésekre az egész család, és nagyon jó nézni, ahogy az apukák is egyre inkább bevonódnak ezekbe a dolgokba. Hiszen, hogyha az apa is hordozza a gyerekét, akkor olyan kettesben töltött idejük lehet, amit másképp nehezebb megtapasztalni. Tehát nagyon, nagyon jó látni, hogy az apák is lelkesek. Nagyszülők is szoktak. Ők azért általában ugye alkalmanként, de jó, mert nem zárkóznak el előre. És sokszor hallom, hogy kipróbálták, és nagyon tetszett nekik. És akkor onnantól teljes felszabadultsággal mindenki. Nagykor különbséges hordozó testvért is ismerek, illetve az én öcsém is a kislányomat magára kötötte már, nem egyszer, amikor együtt voltunk. Sőt, tudok olyan óvodapedagógusról is, aki felismervén a gyermek igényét, nyitott arra, hogy magára vegye, amíg a többiekkel foglal. És hát nyilván a többieket is, akinek éppen arra van szüksége.
Ez egy hihetetlen pozitív példa, amit mondasz egyébként. Ilyenről még én sem hallottam, hogy például egy óvónő felvegye magára, de gondolom, hogyha a gyermek igényi.
És ugye azt fontos tudni, hogy a tesóknál is ez szóba szokott kerülni, hogy jó, de akkor egyből a nagy is fel akar kérdezni. Nem, minden gyereknek más az igénye. Az adott pillanatban más az igénye, és más az igénye egy 3 évesnek, meg más az igénye egy újszülöttnek. És még hogyha oda is kéretőzik, az a 3 éves, ő megkapja azt a jelzést, hogy igen, téged is felveszlek, és adott esetben elég neki 5 perc, és már megy is tovább, hiszen neki más dolga van, ő más életszakaszban van, és ettől nem kell ilyen szempontból tartani, hogyha bárki is esetleg ezen morfondírozna, hogy is lesz.
Vannak-e a hordozással kapcsolatos előítéletek?
Léteznek nagyon sok, de hál' Istennek én egyre kevesebbet hallom őket. Sok előítélet és sok téves információ kering.
Egy párat tudnál említeni, hogy mik ezek?
Hát például, hogy mikortól lehet hordozni egy babát. Hogy milyen testhelyzetben lehet hordozni egy babát. Hogy elkényeztetjük esetleg azzal, hogy őt hordozzuk. Hogy nincs pénze babakocsira annak, aki hordozza a babáját. Leginkább ez a 3 az, ami magunkra szoktatjuk, vagy nem tudjuk nem tanul megjárni. Késlelteti a mozgás fejlődését. Ezek általában a leggyakoribb tévhitek.
És a szülők ilyen problémákkal érkeznek főleg hozzád? Hogy hallották ezt, hogy nem is fog mozogni majd a gyerek, vagy csak később fog mozogni?
Részben. Tehát nagyon sokféle indítatásból jönnek. Vannak, akik már várandósan felkeresnek, hogy ők már tudják az előzetes információik és olvasmányélményeik, vagy hál' Istennek most már több olyan családi ismerős is lehet, ahol látták, hogy ez működik és jó, és ők is ezt szeretnék. Meg vannak többen, akik vagy ezzel együtt, vagy csak simán érdeklődésből ezekkel a kérdésekkel keresnek föl, hogy akkor ez most mégis hogy van, mert ez és ez ezt mondta. És akkor ezeket szépen át tudjuk beszélgetni. Hogy nem szokik ránk, mert amikor magunkra vesszük, az ő teljesen jogos és természetes igényére létfenntartó dolgaira reagálunk, és amikor ezek elmúlnak, és új feladata van a babának, és mozgás fejlődik, akkor nem fog rajtunk lógni. Nem fogja késleltetni, hiszen azzal az együtt mozgással, amiben részt vesz, amikor rajtunk van, a kis izmai ugyanúgy nagyon szépen finoman gyakorolnak. Azzal, hogy rajtunk van az egyensúlyrendszere, a limbikus rendszere nagyon-nagyon szépen fejlődik, ugye a hintáztatás, együtt mozgás, a mozgásformáknak a leképezése már ugye hamarabb megkezdődik, mint ahogy a baba fizikailag képes rá, de ugye, hogyha hordozzuk függőlegesben, akkor ugye már azokat a viszonyokat fogja a kis agya raktározni, amelyik majd később érvényesek lesznek. Ahogy már mondtuk, a legkisebbeket is lehet hordozni megfelelő eszközben és megfelelő módon, úgy, hogy tartja az eszköz szépen a fejüket, illetve őket magukat, hogy nem az izmaik dolgoznak. A jó hordozó eszközben megfelelő a használattal a baba nem ül benne a hordozóban, hiszen egy egész más testhelyzetet vesz föl, mint amikor klasszikusan ültetjük. Illetve a hordozó eszköz nagyon szépen emeli a babát, és nem hagyja összeroskodni, belesüppenni, és számos ilyen hasonló dolog van, amik a felületes szemlélő számára ilyen tévhitekre adhatnak okot és aggályokra.
Akkor tehát gondolom javaslod, hogy
nézzenek utána. Nekem a nagy része egyáltalán nem valós.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ha bármi kérdésük lenne a műsorral kapcsolatban, várjuk azokat az info@halasradio.hu e-mail címre.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Ezen a héten a Babusgató magazinban Zsemberiné Mucs Katalinnal beszélgetünk a hordozásról. Ha bármilyen kérdésük lenne a kedves hallgatóknak a hordozással kapcsolatban, akkor Katalint is meg lehet keresni a Facebookon www.facebook.com/babamia. Ott szívesen válaszolnak kérdéseikre, érdeklődhetnek. Kérem, hallgassanak minket következő héten is. Megtalálnak minket a Facebookon facebook.com/halasrádió. Valamint www.halasradio.hu, ott a hangalbumban hamarosan megjelenik majd a anyagunk. Kérem, ezt is hallgassák. További jó rádiózást kívánunk!
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.